műsort a Solid State Logic és az SE Electronics magyar képviselete, az Audiomonda támogatta.
Üdvözlöm a hallgatókat! A mai adásban Pomázon vendégeskedünk egy olyan előadónál, akit szerintem mindenki azonosítani tud a hangja alapján.
Szevasztok, köszöntök mindenkit!
Ugye mindenkinek megvan, Sipos Péterrel, az Irigy Hónajmirigy frontemberével evezünk technikai vizekre. Peti, az otthoni stúdiózással egész korán kapcsolatba kerültél, hogy is volt ez a Magnum sztori?
Hát én valamikor nagyon régen doboltam ugyan, és akkor felvettünk egy demo felvételt még annak idején a Rockwell zenekar próbatermében. Igen ám, de sose volt énekesünk. És akkor kitaláltuk, hogy örökítsük meg valahogy ezeket a dalokat, hát ilyen rock kezdemények voltak. És úgy volt, képzeld el, hogy a szekrény tetejére föltettünk egy magnót, amiből szólt a felvett alap. Én álltam a szoba közepén, ordítottam, és a szoba másik sarkában volt egy másik magnó, ami ezt a kettőnek a keverékét rögzítette valahogy. Ez a mai napig megvan az a demo, és gyakorlatilag nem azt mondom, hogy jó minőségű, de lehet érteni a szöveget, hát a zene az egy ilyen csörömpölés, de mikrofon és minden keverő nélkül rögzítettük az első ilyen demónkat, úgymond.
Az elmúlt 32 éves pályafutásod során jó pár stúdióban megfordultál. Szeretsz stúdiózni? Technikai szempontból mi a fontos számodra egy profi stúdióban?
Én azt gondolom, hogy most már a technika eljutott arra szintre, hogy gyakorlatilag majdnem minden stúdió fel van készülve a legmodernebb technikákkal, pláne mióta már egy laptoppal fel lehet venni. Én az emberhez ragaszkodom, a hangmérnökhöz, aki jó instrukciókat ad, vagy jól tudja kezelni, ha esetleg valami nem úgy megy. Jó zenész legyen, mert ő hallja esetleg a hibákat, és kijavítjuk, akár az énekben, akár a gitározásban. Tehát mi inkább az emberhez ragaszkodunk, mert én a vasakhoz nem annyira értek. Kipróbáltunk már sok stúdiót, de mindig az ember miatt változtattunk.
Sok kis független stúdió működik már jelenleg az országban, hát Magyarországra gondolunk. Technikailag felveszik szerinted ezek a versenyt a nagy stúdiókkal?
Hát én nem tudom, hogy Amerikában hogy néz ki egy stúdió, vagy mitől más az, de az tény, hogy beraksz egy lemezt, ami ugyanúgy 0 decibelt mutat, és kétszer olyan hangos Amerikában, mint Magyarországon. Valami trükköt azok tudnak, valamit a masteringgel megoldanak, de én azt gondolom, hogy ügyesek most már az itthoni hangmérnökök is, hallom, hogy vidéken is marha jó stúdiók vannak, és például nekem is volt egy anyagom, amit Szolnokon kevertek, és marha jó szól, a Töfi csinálta, és isteni jó, keményen, durván szól.
A házi stúdiózáshoz kapcsolódva milyen eszközeid vannak itthon, amikor ha megszáll az ihlet, azzal tudod rögzíteni?
Hát nekem konkrétan nincsenek olyan komoly eszközeim, de a fiam kis amatőr stúdiós lett itthon, és kevergett, mert játszik vagy 4 hangszeren, és például tavaly karácsonyra egy dobmikrofon szettet kapott, utána pedig énekmikrofont, és rácsatlakoztatta a kis saját kompjúterére. És most például, hogy a Mirigyen voltak feladataink, különböző rádióreklámok, hangeffektek, azt már itthon oldottuk meg, mert egész ügyesen kezeli már ezeket a dolgokat, és gyakorlatilag a kompjúterek segítségével, ha éneket nem is itthon veszünk föl, meg zenét, de ilyen apróbb dolgokat, ilyen szösszeneteket, bejátszásokat, poénokat, azokat meg tudunk már itthon is csinálni, és akkor nem kell utazgatni órákat, vagy esetleg időpontot egyeztet egy másik stúdióval. De hát rengeteg technikát kipróbáltunk a 30 év alatt, szóval gyakorlatilag majdnem még mentünk ezen a ranglétrán. Először mi még 24 sávos szalagra rögzítettük az első lemezünket, aztán a második lemezünket az első lemezek az anyagára rögzítettük, tehát ha most hirtelen befutna a zenekar világszinten, akkor nem lenne meg az első lemezünk, nem úgy, mint ahogy megvan a Beatlesnek, vagy a Rolling Stonesnak az első felvétele. Én azt gondolom, hogy ez hibás döntés volt a kiadó részéről, spórolásból letörölték az első lemezt, és a másodikat arra vettük, mert hát drága volt a szalag. Aztán dolgoztunk adatmagnóra, aztán dolgoztunk már később, ugye már kompjúterre, meg gyakorlatilag mindent kipróbáltunk, ami így fejlődött a technika, eleinte még datkazettára ment a master, aztán már CD-re. Ami jó sztori volt például, hogy kész lett a nem tudom hányadik lemezünk, és a motoros futárnak berakták a hátizsákjába, és hogy vigye ki a CD gyártó sorra. Megérkezett, benyúlt a hátizsákjába, és tök üres volt, ugyanis elhagyta útközbe. A kiadó azt tajtékzott, hogy biztos már lehet kapni a lemezt a bolha piacon, már lemásolták már minden, de szerencsére végigment az útvonalon, és ott volt kiesve az úttesten valahol összetörve ripityára, átmentek rajta az autók, szerencsére tudtunk másolatot készíteni belőle. Viszont a mai napig megvannak a datkazettáink, és most jól jött a nagy koncerten, ugyanis kimentettünk egy-két régi anyagot, és újra gondoltuk, és alig találtunk datmagnót, ami működik, mert mindenkinek már nem használja, vagy elkoszosodott a fej, pucolgatni kellett, és kellett kölcsön kérnünk egy datmagnót, hogy be tudjuk játszani a kompjúterbe a régi felvételeket.
Egy kicsit beszéljünk arról, hogy menne átok az alkotás folyamata. Tehát megszületik egy szerzemény, vagyis hát egy átirat, bementek a stúdióban, és onnét hogy zajlik tovább?
Gyakorlatilag először kifigyeljük, meghallunk egy nótát, rádióba, tévébe, itt-ott, vagy beszélnek róla, vagy mutatják, most már YouTube-on, és azt mondjuk, gyerekek, ez be fog jönni, érdemes lenne ezzel foglalkozni. Várunk még egy-két napot, kicsit lassan őrülnek nálunk a malmok, mert 8-an vagyunk, és mindenkinek más a zenei ízlése, de aztán előbb-utóbb eldöntjük, hogy igen, ezt meg kéne csinálni. Akkor általában Tomi tesóm a legjobb szövegíró, ő gyakorlatilag majdnem készre csinálja a szöveget, ha elakad benne, akkor egy-két sort továbbít, és akkor nekünk bejönnek az ötletek, vagy leülünk mindannyian, és kipótoljuk a sorokat. Mikor kész van a szöveg, akkor stúdióba vonulunk, és följátsszuk az alapot. Majd vagy a Tomi, vagy én, vagy a Győző, vagy akinek éppen a karakteresebb, jobban hasonlít a karaktere hangja, vagy aki jobban meg tudja csinálni, az felénekli a nótát, vagy ha rebbetét van, azt általában Tomi csinálja. Gyakorlatilag, ahogy kész van a demo, már elkezdünk ötletelni egy forgatókönyvön, hogy hogyan lehetne ebből valami jó vicces videóklipet csinálni, hiszen most már azért támogatni kell ezeket videókkal is. Ezért is van az, hogy egy évben egyszer egy-két-három dalt csinálunk csak meg, nem csinálunk már 10-12 nótát. A zenekarok is gyakorlatilag, ha megnézed, a legnagyobb bandák is 10 nótát a kukába dobnak, mert úgyis csak egyet tudnak befuttatni, vagy kettőt egy nagy lemezről. Legyen az egy amerikai zenekar is, hiszen nem tudsz 12 nótát befuttatni egy lemezről, talán még a hőskorban sem lehetett az összes nótát. Kevés az olyan band, aminek minden nótáját minden lemezről ismered. És amikor kész a videoklip, van egy egyhetes, kéthetes átfutás, amire összerakják, és akkor placra dobjuk, próbálunk valamilyen médiát hozzákeríteni, és gyakorlatilag onnan életre kell a feldolgozás, és nyomjuk a koncerteken vagy a fellépéseken.
A zenekarban állatok ki az, aki végigüli a például a keverés folyamatát?
Hát én nagyon sok lemeznél én ültem ott, annak idén Ambrusz Zolika volt a zenei rendezőnk az első pár lemeznél. Gyakorlatilag attól függ, milyen a dal. Most már annyira megbízunk a hangmérnökbe, hogy nagyjából ott vagyunk, és akkor azt mondja, hogy jó, ezen még dolgozom, és akkor azt mondja, hogy na fiúk, hallgassátok meg, elküldi, most már hál' Istennek az internet segítségével nem kell utazgatni Budaörsre meg össze-vissza, hogy meghallgassuk, hanem átküldi, itthon meghallgatom, vagy a kocsiba. Az a fontos, hogy a megszokott cuccon hallgass meg, hogy milyenek a mélyek, a magasak, a közepek. Jól érthető a szöveg nálunk, ugye fontos, egy picit talán előrébb csalogatjuk a szöveget, mint egy másik bandánál, hogy jó érthető legyen, és akkor azt mondjuk, hogy figyelj, ez tök jó, de a 8. taktusban a gitártól told meg, vagy a refrénben még a vokált halkítsd le, hát ilyen apróbb instrukciók alapján, és akkor elkészül a végleges master.
Mennyire jellemző az, hagyjátok magatokat befolyásolni, például, ha egy stúdióban egy hangmérnöknek van valami ötlete egy számot tekintve, hogy ott esetleg kicsit más legyen a hangzás, hagyjátok, hogy beleszóljon egy külsős?
Egyre jobban hagyjuk a külsősöknek a beleszólást, hiszen kezdünk rájönni arra, hogy mi se vagyunk tévedhetetlenek, és ezért is szoktunk megbízni szakembereket ilyen munkákkal, mert azért mi a stúdiótechnikához annyira nem értünk. Mi inkább a humor és a zene felől közelítünk, és egy jó szakember ad egy jó ötletet, azt természetesen el szoktuk fogadni, hiszen ők értenek hozzá a legjobban, ők abból napra készek. Szoktam beszélgetni például Zábodi Gabival, aki a legújabb technikákat is böngészi az interneten, és például érdekes volt, hogy mesélte, hogy ő hosszas, több hónapi munkával ért el oda, amit valamit megtalált a rendszerbe, aztán egyszer csak rábukkant az interneten, le is puskázhatta volna, de magától rájött, csak neki több hónap kellett, hogy rájöjjön valamilyen technikai megoldásra.
Volt már olyan, hogy egy ergo ismeretlen ember jött hozzátok egy ilyen otthoni stúdiós, hogy dolgozzatok együtt?
Sokan megkeresnek minket, hogy dolgozzunk velük, de mint említettem, inkább az emberekhez ragaszkodunk, és egy vadidegen ember lehet, hogy tényleg tök jó kever, vagy tök jó szakember, de inkább a megszokott dolgokat szeretjük, és a jól bevált emberekkel dolgozunk rá, de hálások is vagyunk nekik, mert akivel sokat dolgozol, azon lehet egy kicsit többet is elvárni, tehát van, mikor soron kívül mehetünk stúdióba, valamit félrerak egy másik munkát, és megcsinálja nekünk, mert mondjuk, hogy hú, ez most nagyon sürgős, leadás van, vagy valami, akkor azért ez számít, hogy egy már 20-25 éve ugyanoda jársz, és akkor kicsit másképp mérlegelnek velünk szemben is.
Ugye említetted, hogy feldolgozás zenekar vagytok, viszont nektek is ugyanúgy tartani kell azt az igényes hangzást, mint az eredeti szám, amelyet leparodizáltok.
Hát nagyon figyelünk arra, hogy próbáljunk úgy megszólalni, mint az eredetiek. Sőt, mikor olyan dalokat dolgoztunk föl, amik jóval korábban készültek, tehát mit tudom én, a 70-es, 80-as években, hiszen visszanyúltunk a lemezeken gyakran ilyen dalokhoz is, akkor talán még volt, hogy jobbra sikerült, mint az eredeti, mert a modernebb technikával, más elgondolással, más hozzáállással volt úgy, hogy megdicsérték. Hát jobban szól, mint az eredeti. Mivel ritkán csináltunk lemezeket, tényleg nem fél évente, hanem másfél-két évente adtunk ki annak annak idején lemezeket, így volt időnk ezzel úgy szórakozni és rendbe tenni. Volt olyan például, mikor bevittük az első vagy a második lemezünket a kiadóba, akkor azt mondta a Szigeti Feri, hogy hát figyelj, ez nem jó, na ezt hallgassátok meg, berakott egy másik kazettát, azt mondta, nem hagyja tieteket, ezt fogom visszaküldeni, hát ez tök szar. Úgyhogy majdnem azt a kazettát küldte vissza, nem hogy a milyenket, tényleg igyekszünk igényesen megcsinálni.
Milyen stúdiókban dolgoztatok a pályafutásotok során?
Hát első körben az első két lemezt az úgynevezett E-stúdióba vettük fel Újpesten, ahol Sáfár Öcsi, a P-Boxnak a basszusgitárosa volt a hangmérnökünk. Hát ott gyakorlatilag ott elég lassan folyt a munka, mert annyi sztoria volt az Öcsi bácsinak, hogy egy másfél-két órát csak sztoriztunk, és utána kezdtünk el csak felvételeket készíteni. Mindig éjjel mehettünk be, ugye kezdő zenekar, jó, ne szakik az éjszakai műszak. Ment a cigarettázás, minden, akkor úgy hívtuk Sanyi a Samesz, az, aki mindig beköpött minket, hogy ott cigarettázás volt a stúdióban, amit nem volt szabad, persze ne, hogy belehamuzzunk a keverőbe. Egyszer olyan is volt, hogy egész éjjel dolgoztunk, és hogy akkor még nem lehetett elmenteni a beállításokat, szépen beállítottuk a hangszíneket, meg a potmétereket, és jött a takarítónő, és szépen egyenesen letörölte az egészet, mindent lehúzott a helyére, hogy ez itt hogy állnak ezek a gombok, egyik följebb, másik lejjebb, úgyhogy kezdhettük előről az egészet reggel, de volt úgy, hogy ott feküdtünk a földön, aludtunk, mert annyira ment a keverés. Olyan is volt, hogy ugye négyen fogtuk a gombokat, mert akkor nem tudtuk megjegyeztetni még a pultokkal, hogy mikor legyen mondjuk a szóló kiemelés, és akkor meg volt bízva mondjuk, Zoli, te fogd a gitárt, én fogom a cintányét, és amikor jött az a rész, akkor kicsit rátekertünk, aztán vissza, és így sikerült a mastert kimentenünk.
Külföldi stúdióban is dolgoztatok?
Külföldön nem voltunk sajnos. Megnéznék egyébként egy külföldi stúdiót, bár azt vettem észre egy fotók alapján látva, hogy nagyon hasonló dolgokat használnak, csak gondolom más a szakértelem vagy a tapasztalat. Persze sokkal több lehetőség van, amikor azt mondják, hogy egy zenekar fél évig, egy évig van stúdióban. Hát ott akkor gyakorlatilag ők ott próbálnak, mi meg úgy kell, hogy bemenjünk, hogy minden dalt már kívülről tudunk, hiszen azért az időnk mindig véges volt, főleg az elején, amikor perc alapon számláztak nekünk. Akkor tényleg az volt, hogy ma fölvesszük a gitárt, ma fölvesszük a basszusgitárt, holnap az éneket, dobot, tehát mindent nagyon-nagyon ki volt centízve. Egy zenekar meg ott találják ki a nótákat egy amerikai stúdióban, mint amit olvastam, hallottam, hát ez lóvé kérdés ez is.
Jellemző az például, amikor megy egy dobsáv felvétel, vagy egy basszussáv felvétel, hogy a csapatból másik ember is ott van, hogy segítse a zenészt?
Abszolút, mi majdnem mindig ott voltunk az összes felvételnél, egymást is megnéztük, és valaki megtanult valamit rosszul, akkor a többiek szóltak, hogy tehát ez nem így van, ott nem tudom, C van, vagy C, Öcsi bácsinak volt egy jó dumája. Szóval, Imi, mit fogsz ott? C-t. Az is szép, saját gitárod, azt játszol rajta, amit akarsz. Tehát nem volt jó, de most így kellett kijavítani. Azért is jó, ott vannak a többiek, mert azt mondják, hogy figyelj, jó volt, de még ott még egy kicsit legyen rekettesebb, vagy legyen pöszébb, vagy valami, mert ők kint állnak a lehallgató fülkébe, és jobban érzik, mint te ott az hiszed stengbe vagy, ott énekelsz. Van, mikor idegesítő, mikor már századszor énekelsz valamit, és egyszer nem hallod a hibát, de pont azért vannak ők ott kint, mert ők hallják a hibát, te meg már azt hiszed, hogy jó, és akkor azt mondja, nem, még mindig nem jó. Több szem többet lát, ez a régi mondás, és ez igaz.
Volt olyan, hogy készített egy lemezés, olyan érzés maradt bennetek, mintha nem 100%-os?
Én azt gondolom, egy lemez sosincs kész, hanem csak befejezni lehet. Persze mindenen lehetne még csiszolgatni, finomítgatni, de van egy pont, ami után már nem nagyon érdemes. Tehát lehet, hogy már én se hallanám meg a különbséget, tehát el lehetne vele szőrözni még 100 évig. Ráadásul régen sokkal bonyolultabb volt minden ez a stúdiótechnikák, külön vittük egy mastering stúdióba, külön vittük ide, külön oda, itt az éneket, ott a dobot, stb. Most már azért meg lehet csinálni majdnem mindent egy helyen, mert nagyon jók ezek az új programok, bár sokan még mindig az analóg technikák esküsznek, vagy legalábbis csinálnak olyan trükköket, hogy kimásolják, nem tudom, analógra, aztán vissza, de szerintem ezt a közönség nem hallja meg, én se hallanám meg, pláne, hogy már majdnem mindenki MP3-ba hallgat tömörített zenéket, tehát alig hallod meg ezeket a különbségeket, de hogy mitől szól úgy, bár most érdekes, hogy a fiam például rákattant a bakelit lemezekre, és az ő saját kis házi stúdiójába megpróbál bakelit lemezeket beszemplerezni, és az alá teszi ilyen grúvokat, és szétvagdos, azt mondja, teljesen másképp szól meg, hogy a recsegés, meg tényleg van egy más hangzás ezeknek a dolgoknak, az tény.
Minden zenekarnál megfigyelhető, hogy valaki a stúdiózást szereti jobban, valaki pedig a fellépéseket. Ti melyik vagytok?
Hát, hogy melyiket szeretem jobban, nem tudnék válaszolni, hogy a élő fellépésből van a sokkal több a stúdiózás, ugye ott nem mindig mindenki vesz részt, mert ugye főleg mi énekesek vagyunk többet stúdióban, meg akik ugye a Uszi a zongoristánk látja át így zeneileg az egészet, ő szokta, ahogy mondjam, az arányokat felügyelni. A többiek elvégzik a kis saját dolgokat, aztán mennek, vagy esetleg ott maradnak még valamelyik feléneklésre, de nem szólnak bele. Mindenki úgy van vele, hogy amihez ért, azt csinálja, és nem akarnak belepofázni. Az élő fellépés teljesen más, mert ugye ott van veled szemben a közönség, és ott egyből jön a reakció, a stúdió munkának csak több hét múlva, hónap múlva jön meg a visszajelzése, hogy sikeres lesz a dal, vagy nem lesz sikeres. Az élő fellépése meg egyből látod, hogy mosolyognak, vagy nem mosolyognak.
Hogy látod a technika fejlődése és ezek az online platformok, gondolok itt videó megosztókra, zene megosztókra, hogy befolyásolták a zenei piacot, hiszen te már több mint 30 éve benn vagy a szakmában?
Hát nekünk bakelit lemezünk már nem volt, de még kazettánk volt, úgyhogy még lehetett kapni még a hamis kazettáinkat is. Aztán ugye jött a CD korszak, evel egy időben, és sajnos már CD se nagyon van, lehet még kapni ugyan, bár most a bakelit új virágzását éli. Én egy kicsit egyfelől sajnálom, hiszen nekem nagyon nagy CD gyűjteményem van, több ezer darabos, és a CD olyan volt, hogy azt ugye el lehetett nézegetni a borítót, a fényképeket, el lehetett olvasni a szövegeket rajta. Most már így, ha berakod egy Spotify-t a YouTube-on, maximum a leírás, de ez nem annyira izgalmas. Azt gondolom, mindenki most már a videoklipek felé törekszik, vagy így föltölti a megosztókra, és egy kicsit úgy fel is gyorsultak ezáltal a dolgok, hogy van valami, fölkapják, aztán megy egy ideig, pár hónapig, egy-két évig, aztán eltűnik. Tehát az az érdekes, mindenki azt nézi, hogy mekkora nézettséget ér el. Van olyan dal, vagy videoklip, ami milliárdos, tehát most persze külföldi előadóról beszélek, 2-3 milliárd ember megtekintette, és azóta nem is hallok az emberről. Tehát hova tűnnek ezek az előadók, akik 3 milliárdot elérnek. Tehát nagyon felgyorsult a világ ezzel kapcsolatban. Az tény, hogy a technika segítségével most már lassan már mindent meg lehet oldani, és mindenkiből lehet énekes csinálni.
Amikor uborka szezon van, és a bulvár magazinok boncolgatják az előadóknak a gázsiát, sokaknak felszalad a szemöldöke, hogy milyen pénzek mennek már ma egy-egy koncertért. Azt sokan viszont nem látják, hogy gondolom ti ebből finanszírozzátok a lemezfelvételtől elkezdve a megjelenésen át a büdzséteket.
Természetesen a közönség azt nem látja, hogy egy ilyen iparágat, egy ilyen háttér anyagot hogyan lehet elkészíteni, mennyiből lehet elkészíteni. Tehát csak egy videoklip készítése több mint 2-3 millió forint, hiszen több ember munkáját kell megfizetni, helyszíneket kell bérelni, eszközöket kell bérelni, meg kell fizetni a rendezőt, a vágót, a világosítót, a jelmezest, a sminkest. Nálunk mindig sok smink igény van, sok jelmez igény van, nálunk nagyon fel tudnak szaladni a költségek, de ilyenkor arra gondolunk, hogy muszáj ezt megcsinálni jó minőségben, mert ez meghálálja önmagát, ugye a legutóbbi klipünk is óriási sikerre pörög, pont azért, mert igényesen lett megcsinálva, és el vannak találva a fazonok, el vannak találva a jelmezek, és a közönség azt azért, ha a tudat alatt is, de való érzi, hogy ez normálisan meg van csinálva, nem pedig egy ilyen összecsapott valami, bár azt mondom, hogy a mai technika már lehetővé teszi, csináltunk mi telefonnal is egy videoklipet egyszer, a pandémia idején nem vállalta senki, minden cég azt mondta, nem megyünk sehova, félünk, meg nem tudom, és egészen egyszerűen az Imiék nappaliába vettük föl a Rácz Gergő paródiát, én voltam az operatőr, Tomi volt az egyik szereplő, Imi a másik, Győző volt a sminkes, és így négyen megoldottuk, és egy ügyes vágó tök jól összerakta, meg megfényelte.
Mi a titka, hogy ilyen hosszú ideig pályán marad az ember, mint akár te is az Irigy Hónaj Mirigyel?
Én azt gondolom, hogy az is lehet valaminek a titka, hogy meg tudsz újulni, vagy hiteles tudsz maradni. Tehát, hogy nem kezdesz bele olyan dolgokba, amihez nem értesz. Tőlünk is mindig megkérdezik, hogy mi nem csinálunk saját zenéket, meg saját dalokat, meg minden. Hát az van, hogy mi ehhez értünk igazán. Csinálok mellette hobbi zenekart, a Triász, meg csináltam az Árt osztályt, de azt gondolom, hogy engem a közönség már így fogadott el. Hál' Istennek elfogadnak most már úgymond rockénekesnek is, de nagyon jó Schuster maradjon a P-mobilnál, szokták mondani. A hitelesség az fontos, meg hogy az emberekkel való kommunikáció, a viszonyod, mint művész, hogy mennyire hordod fenn az orrodat, vagy hajlandó vagy odaállni egy fotóra, vagy dedikálni, vagy csak bevágod magad a limuzinba, és már sűvítesz is a helyszínről.
Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy vendége voltál itt a Borskasznak. Én most hagylak dolgozni, mert ha jól tudom, éppen egy nagy aréna koncertre készültök.
Hát igen, június 11-én a Grupa Marinában lesz a Mirigy 30 pluszos koncert, és ennek is rengeteg új stúdió és háttér munkája volt a napokban, már csak olyan szempontból is, hogy elővettünk olyan régi dalokat, amiket azt gondoltuk, hogy egy ilyen 30 éves bulin meg kell valósítani, de nem játszhatunk le 600 dalt, úgyhogy csináltunk ilyen mixeket, ilyen rövidebb mixeket, és ezt például megoldottuk olyan technikával, hogy lerövidítettünk nótákat, de megy alatta élő dob, élő gitár, élő basszus, de van mondjuk régi szinti felvétel rajta, plusz rengeteg kivetítőre készült anyagot készítettünk az elmúlt időben, úgy zenei, mint ilyen például ilyen dumás, tehát mit tudom én, ilyen tévéreklám paródiát, vagy ilyesmit is csináltunk.
Jó munkát kívánok nektek, és sok sikert!
Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lettem. Mindenkinek minden jót!